Köszönöm szépen. Ez mindig egy hálátlan feladat így szünet után előadni, de ugyanakkor hálás is, mert senki nem alszik. Tehát aki itt van, az legalább tud figyelni. A nagyobb alaphangot meg majd megpróbálom egy kicsit kompenzálni. A Manpower Group Solutions képviseletében vagyok, ennek a leányvállalatnak vagyok itt a magyarországi cégvezetője, és én a mai nap során három fő témakörben szeretnék felszólalni. Egyik olyan megatrendekről szeretnék beszélni, ami válságoktól függetlenül hatnak, és azt gondolom, hogy az információs társadalom ugyanezek a megatrendek alapvetően kulcselemei. A másik pedig egy olyan témakör lenne, ami kifejezetten a gazdasággal foglalkozik. Tehát mi a piacon dolgozó cég vagyunk, elég sok kutatást végzünk, de nem tudományos céllal. Tehát a mi kutatásaink arra fókuszálnak, hogy az ügyfeleinket a lehető legtöbb oldalról és a legnagyobb mértékben tudjuk támogatni. És az ezekből szerzett tapasztalatokat, illetve a mindennapi munkánk során szerzett tapasztalatokat szeretném most megosztani, hogy mi történik az utcán, amit látunk adott esetben a tankönyvekben, vagy látunk kutatásokban, hogy annak mi a manifestuma a mindennapi életben. És a harmadik egy esettanulmány, hogy a mi munkánk során ezek a dolgok hogyan összegződnek egy-egy szolgáltatásban, hogyan próbálunk meg az értelemből valamilyen gazdasági hasznosítás során mi értéket teremteni. Hogy egy kicsit pozícionáljam magam, ezt azért tartom fontosnak, mert, mint mondtam, mi általában piaci területen dolgozunk, és akadémiai területen kevesebbet adunk elő, kevesebbet vagyunk jelen. Tehát ez maga a Manpower csoport, ez a világon a 129. legnagyobb cég, csak nem látszik, mert ez egyfajta zselé, tulajdonképpen az emberi erőforrás köré csoportosul, és az emberi erőforrás nem feltétlenül nálunk van a frontvonalban, hanem azoknál a cégeknél, akiket mi kiszolgálunk. A legjelentősebb, vagy amiről talán a legjobban ismertek vagyunk, az az alap brand, aki emberi erőforrás közvetítéssel, kölcsönzéssel foglalkozik. Ezen kívül van ennek egy professzionális, tehát különböző szektorokra fókuszáló csoportja, illetve van egy tanácsadó cégünk, és ami képviseletében most én itt vagyok, az a Manpower Group Solutions, ami nem emberi erőforrás szolgáltat közvetlenül, hanem cégektől veszi át az adott területnek a munkaerő menedzsmentjét, és kvázi mi működtetjük tovább azt az adott részleget, azt az adott szolgáltatást. Tehát mi konkrétan felvevői vagyunk annak a tudásnak, vagy konkrétan vevői vagyunk akár a saját anyacégünknek is emberi erőforrás tekintetében. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy ez a típusú szolgáltatás, amit mi képviselünk a piacon, ez létrejöhet, az, hogy shared service centerek létrejöhetnek, az, hogy egyre több területen elterjedtebb az outsourcing, egyre több területen lehetséges nagycsoportú munkavállalónak az összevonása, ez mindenféleképpen az információs technológiának a fejlődésével köthető össze. Tehát első téma, amit én most választottam, azok a megatrendek, amik válságtól függetlenül élnek a gazdaságban, és ezek országhatároktól, nyelvektől, mindentől függetlenül. Tehát ahogy Bögel György előadásában is látható volt, az, hogy elbocsátások vannak, az, hogy különböző kihívások vannak, ez dübörgő gazdaságban is ugyanígy megtörténik. Tehát az a négy megatrend, amiről beszélek, és amit mindenképpen azonosítottunk, és ezt így ki is emeltük a trendek közül, ezért neveztük megatrendnek, az egyén szabadsága, a technológiai forradalom, a vevői tudatosság növekedése, és amiről a legtöbbet fogok ma beszélni, úgy gondolom ehhez értek a legtöbbet, a demográfiai változások, illetve a tehetségek hiánya. Tehát az egyén szabadsága, ugye itt beszéltünk most már generációs különbségekről, illetve hogy jön egy új generáció, ami teljesen XYZ, nem tudom, hogy mi lesz a következőnek a neve. de ezek a generációk mindenféleképpen különböznek egymástól. Különböznek attól, ahogy a munkaerőpiacon munkát vállalnak, különböznek felfogásban, nagyon sok mindenben különböznek. Az új generációnak a három legfontosabb jellemzője az, hogy ők választják ki a munkahelyet, ahol dolgozni szeretnének. Tehát nem beleszületnek a munkahelybe, nem a földrajzi lokáció határozza meg, mint régebben, hogy ő hol dolgozott. Tehát nem abban a faluban, ami munkáltató van, ő egyértelműen oda fog menni, és ott fog dolgozni élete végéig, mint mondjuk egy 50-60 évvel ez jellemző volt, hanem azért, mert annyi információ jut el hozzá, annyi minden lehetőségről tud, ugye az internetnek a kiterjedt felhasználása révén, őnek is sokkal több választási lehetősége van, mint az egyel előző generációknál. A másik nagyon fontos, hogy ezeknek az embereknek különböző munkahelyek kialakítására van szükség. Tehát az, hogy távmunka, az, hogy open office, ezek a kifejezések nem nagyon éltek még mondjuk 20 évvel ezelőtt, tehát egy teljesen más munkakultúrához szoktak ezek az emberek, és teljesen más munkakultúrában hajlandóak ezek az emberek dolgozni. És a harmadik az, hogy az alkalmazottaknak egyre nagyobb felelősséget kell, vagy vállalnak is a karrierjük építése során. Tehát az engem megdöbbentett az az adat, hogy 47%-a volt az a megkérdezett egyéneknek, akik azt mondták, hogy hajlandóak lennének tanulni internetet, vagy már valamit tanult. Ez nagyon kevés. Tehát ezt nem fogja helyettük senki megtenni. Tehát ezt ő neki saját magának kell elhatároznia, és ő neki saját magának kell menni érte, mert a cégek ezt biztosan nem fogják. Hiszen ezt a megatrendet a cégek nem csak hogy észlelik, de elfogadják és alkalmazzák is. Ez úgy jelentkezik, hogy alapkövetelményként jelentkezik a álláshirdetés kiírása során. A második megatrend az a technológiai forradalom. Itt biztos, hogy nagyon sokan többet tudnak erről nálam. Ezzel egyszerűen egy elég komoly vitát robbantottam ki baráti körbe, hogy ez nem biztos, hogy forradalom. Tehát nem tudom, hogy ha mondjuk nézzünk egy vallást, hogy Gutenberg vagy Luther Márton volt az, aki igazából elindította a forradalmat. Én inkább amiről beszélünk általában a technológiai forradalom kapcsán, a Gutenberg kategóriába tartozom, hiszen a tartalom egyelőre még nem nagyon változott. Talán itt lesz egy egyébként a zöld munkahelyek fogalmának a kialakulása, de ez én azt gondolom, hogy nem a digitális esélyegyenlőség témaköre lesz. És a harmadik a vevői tudatosság növekedése, pont az, hogy nagyon könnyű lett az információnak a feldolgozása. Tehát nem adatokat kapunk most már a technológia révén, hanem információt nagyon sok esetben erre. Egy egész szolgáltató iparág jött létre, ahogy láttuk az előadásban. Tehát az internetes üzletben nem az a nagy dolog, hogy ők az adatokat el tudják juttatni a technológia révén, hanem az, hogy nekem információt tudnak adni. Azért tudnak nőni, mert attól még, mert én internetet használok, ugyanúgy egységnyi az információs feldolgozó képességem, mint egy 1912-ben született bármelyik másik embernek. Csak ráépült egy egész iparág, fel tudott nőni egy egész iparág azon, hogy azt a nagyon nagy mennyiségű információt, vagy adatot én másodpercek alatt információ formájában, feldolgozható formában tudom megkapni. Ebből fakadóan egyre bonyolultabbakká válnak egyébként az üzleti modellek, nagyon sok a fekete doboz, hiszen nincs idő arra, hogy megértsem, hogy hogy lett ebből az adatból információ, nincs időm arra, mert különben lemaradok, hogyha meg akarom érteni, hogy az az információ, amivel én dolgozom, hogy állt elő. Kénytelen vagyok megbízni ebbe az információba, de hogyha most én egy nagyon gyors kutatást végeznék, ha valakinek valami baja van, vagy kiütése, előbb megnézi általában a Google-ban, aki ugye írástudó, és utána megy az orvoshoz, mint fordítva. És a negyedik megatrend azok a demográfiai változások, ami eléggé, ha globális szinten nézzük, akkor talán ez az, ami a leg ellentmondásosabb. A világ egyik felén az a probléma, hogy nő a népesség, Európában a fejlett, amit mi fejlett világnak hívunk, ugye Észak-Amerika, Európa, meg az a probléma, hogy csökken a népesség, migrációs problémák vannak, illetve az mindenhol, hogy egy előregedő társadalommal kell szembenézni, aki a mobilitásában az elektronikus vagy írástudatlansággal is küzd. Tehát az, hogy a szeniorok foglalkoztatása egyre elterjedtebb lesz, ez majdnem biztos. Pusztán azért, mert több lesz az idős ember, tehát ez nem atomfizika, hogy ezt kitaláljuk. Ezért növekvő migrációval is kell szembesülnünk. Ahol van a munkaerő, vagy oda kell menni, vagy onnan kell elhozni, ebbe sincsen nagyon nagy dolog. És multigenerációs alkalmazotti csapatokra kell felkészülni. Tehát ha munka van, nekem azt el kell végezni. És hogyha csak 100 ember kell, akkor ma Magyarországon átlagosan, most tanultam meg, 66 emberre számíthatok, aki nekem írástudó lesz. És ugye ilyen eszközökön. A 44-jel valamit kellene kezdeni, hogyha én átlagosan nézem a magyar piacot. De nekem 100 ember kell, és ezeket az embereket valahogy együtt le kell ültetnem. Ez egy nagyon nagy kihívás. Vagy azt csinálom, szegmentálok és csak a fiatalokra lövök, de valószínűleg 15-24 éves korosztályban, ahol ez 90%, nem lesz meg az a szaktudás, ami nekem kell. Mert ő meg nem fog érteni mondjuk a vámügyintézéshez, ha akar. Tehát egyszerűen az egy 3-5, nem tudom én hány év, hogy abból beletanuljon, hiába írástudó. Ezek a megatrendek együttes hatása, illetve amiben most jobban belemegyünk, a tehetséghiány az, ami azt mondja, hogy a munkaerő kereslet és a kínálat egyensúlya felborul. Itt most pár kutatás jön, amit mondtam, piaci érdekből végeztünk, és mi arra készülünk föl, amire egyébként egy DNP modellben három úriember közgazdaságtani Nobel-díjat is kapott, hogy amit mondtunk, hogy a munkanélküliség hogyan fog visszaállni a válság előtti helyzetre. Ez nem, én azt mondom, hogy ez nem válságfüggő, ez a megatrendeknek a hatása. A válság természetesen hozzá tud gyorsítani vagy lassítani egy ilyen folyamaton, de nem fog visszaállni. Tehát ami a 21.-22. század, szerintem az nem a szép új jövő, az csak egy másik gazdasági forma, amihez nekünk hozzá kell szokni, és nem fog visszaállni az úgynevezett válság előtti állapot. Erre egyébként mondom, Nobel-díjat kaptak arra, hogy be tudták bizonyítani, hogy a kereslet-kínálat egyensúlya a munkaerőpiacon tartósan fenn fog állni. Tehát nézzük meg ezeket a tanulmányokat. Az egyik az, 40 éve mérjük, Magyarországon 3 éve. Egyetlen egy kérdés, egy reprezentatív mintán megkérdezzük a munkáltatókat, vagy munkaadókat, hogy kinek okoz nehézséget az üres álláshelyek betöltése a megfelelő szakemberek hiánya miatt. Tehát hiába van 10-20-50% munkanélküliség, globálisan azt mondja, a cégek harmada mondja azt, hogy neki probléma betölteni az állás helyeiket. Magyarországon ez valószínű a válság hatása, ez egy picit lejjebb ment az elmúlt évben, de már megint visszament 34%-ra. És hogy mik azok a területek, amik a legnehezebben betölthető munkakörök. És itt az az érdekes, hogy nincs különbség kék meg fehér galléros munkakörre. Tehát az információs társadalom nem válogat, hogy egy sofőrnek kell tudni interneten bejelentkezni valamilyen rendszerbe, vagy egy magasan képzett informatikusnak kell tudni egy olyan programnyelvet. Ez mind a kettő az információs társadalom témakörébe tartozik, és az az érdekes, hogy valószínűleg az informatikust könnyebb lesz megtanítani egy nagyon nehéz, nagyon új programnyelvre, mint azt a 44 sofőrt kiképezni, hogy tudjon egy online bejelentkezési platformon dolgozni. Tehát nem mindig az a bonyolultabb feladat a piacon, mint ami magát a tartalmat tekintve bonyolultabbnak tűnik. Hiszen az egyikből több kell, a másikból kevesebb, az egyikből más alapanyagból tudunk dolgozni, mint a másik oldalon. A másik az, hogy mik azok, amiket megjelöltek a cégek Magyarországon, ezt minden országban mérjük, ahol ez a felmérés van, hogy mik a álláshelyeket betöltését akadályozó tényezők. A tapasztalat hiánya, vagy a technikai szakmai képességek. Tehát nincsen. Azt mondják, hogy azért nem tudják betölteni, mert nincs megfelelő ember. Tehát hiába van Spanyolországban, most spanyol adattal nem készültem, de hogyha tudtam volna, hogy ez konkrétan benne lesz, akkor érdekességképpen feltettem volna, de elérhető egyébként a weblapról. Valószínű a spanyol Manpower weblapon megtalálható, de mindenhol angolul is, hogy hiába 50%-os a munkanélküliségi arány, a cégek ott is elég magas százalékban nem tudják betölteni, mert nincs tapasztalat, vagy nincs megfelelő technikai vagy szakmai ismeret. Ez igaz lehet a sofőrre, igaz lehet a vendéglátóiparinál. Vendéglátóipari dolgozónál mi lehet mondjuk a szakmai képesség hiánya? Például a nyelv. Ha nem beszél nyelveket, valószínű, hogy nem fog tudni elhelyezkedni. Tehát én a Balatonon nem fogok fölvenni egy olyan pincért, még ha kell pincér, akkor se, aki nem tud németül. Mert az ügyfélkörömnek a 60%-a főszezonban német. Most csak mondtam egy példát, ez értelemszerűen éttermenként változhat. Illetve, hogy milyen stratégiákat dolgoztak ki a cégek arra, hogy ezt a tehetséghiányt orvosolják. Az első az a meglévő munkaerő tréningezése és továbbképzése, illetve olyan dolgozókat próbálnak kinevezni, akikben megbíznak, hogy rövid időn belül be fogja tudni tölteni az állást. Ez magasan a két legfontosabb, és ez látható, hogy a cégek elindultak önmaguk is a tréning irányába. Ez mind súlyos pénzeket jelent egyébként egy tréning költségvetésbe, tehát egy 3-4 ezer fős, ami európai vagy amerikai méretekben nem egy nagy cég, kiszámoljuk azt, hogy mondjuk legyen 1000 fő, 340 főt átlagosan nehéz neki megtalálni, 340 fő képzése neki mennyi pénzbe kerül. Ha csak azt nézzük, hogy egy átlagos képzés, egy betanulási időszak mondjuk 1 és 6 hét között van munkakörönként, és csak az arra jutó bért kiszámoljuk, hiszen akkor nem tud termelni az ember ő számára, és a képzési költséget még hozzá se adjuk, már az egy jelentős költség. Tehát itt az alapvető üzenet, hogy a cégek nem várnak feltétlenül most már a képzőintézetekre, nem várnak feltétlenül az egyetemekre, de majd lesz még egy felmérés, hogy mennyire nem, hanem megpróbálják megoldani ezt saját maguk. A mostani válság, ugye többször feljött az, hogy válság van, meg hogy mennyire okolható a válság azért, hogy most az emberek az utcán vannak, és én azt mondtam, hogy inkább a megatrendek azok, amik ezt előidézték, a válság az egy időfaktor, jelen esetben most felgyorsította ezeket a folyamatokat. A legutolsó válság abban különbözik a többi válságtól, hogy erre a cégek jól reagáltak. Azonnal meglépték a felvételt, elbocsátást, nem vártak. És ennek a hatását érezzük. Tehát mi történik? A cégek ...nek volt valamilyen stratégiája, nagyon gyorsan le tudták ezt a válságot reagálni. Értelemszerűen ez egy válság volt, tehát lefele menő gazdasági környezet, kevesebb erőforrás kellett, hamar meghozták az elbocsátásra vonatkozó döntéseket, de ugyanakkor hamar meghozták a felvételre vonatkozó döntéseket is. Csak ezt a munkaerőpiac nem szereti. Tehát én, mint alkalmazott, ennél magasabb biztonságra vágyom. És értelemszerűen fordulnak az államhoz, hogy valamit segítsen, de ezt nem feltétlenül az államok idézték elő ezt a helyzetet, hanem ezeknek a megatrendeknek a következményei. Itt, ami látható, ezek a magyar adatok, ez negyedévenként mérjük, hogy mennyi felvételt, a cégek hány százaléka mondja azt, hogy felvételt tervez a következő negyed évben, és hány százalék mondja azt, hogy elbocsátást tervez. A piros a felvétel, és a zöld az elbocsátás. Igen, fordítva, tehát a piros az elbocsátás, a zöld a felvétel. És az látható, hogy együtt mozog a kettő. Tehát amikor valamilyen turbulencia volt a gazdaságban, az azt jelenti, hogy ott is vannak vesztesek és nyertesek. Tehát értelemszerűen, aki a nyertes oldalon van, azért van válság, mert kevesebben vannak ezek, de azok azonnal megpróbálnak felvenni. Tehát ez gyakorlatilag ugyanabban a negyed évben jelentkezik, és nincs csúszás a kettő között. És ez az, amit mondtam, hogy hosszú távon fel kell készülni, hogy a munkanélküliség és a tehetséghiány az hosszú távon a nevezzük információs társadalomban nem egymást kioltó tényező, hanem két egymás mellett létező jelenség. És az a gazdaság, ahol a háromszögnek az alja az kisebb, és a rombusznál ez a kiszélesedés is kisebb, az fog szembesülni kevésbé a problémával. De fel kell készülni arra, hogy akinél ez a rombusz kisebb, az egy lassuló gazdaság. Tehát amit itt felvetettünk, hogy ugye voltak a széthúzók, az a 25-ös liga, hogy van akik nagyon jó technológiával rendelkeznek, és van aki meg olcsó munkaerővel. Ez egy ilyen kvázi farkába harapó kutya esete, és ezt kell valahogy jól kibalanszírozni az ország képességeihez mérten, hogy ne vállaljunk be olyan munkákat, amiket ne tudjunk teljesíteni. Viszont legyen megfelelő potenciál a gazdaságban ahhoz, hogy innen át tudjunk migrálni embereket. És az a 47%-nak az ellentéte, az a 53%, az sajnos itt van, és azokat nagy valószínűséggel nem fogjuk tudni átmozgatni oda, és ez mindenképpen gát a gazdaságban. Én megnéztem a Wikipédián, hogy mit mondanak a információs társadalomról. És ott az a definíció van, hogy a társfogalma a tudásgazdaság, és az azt jelenti, hogy az értelem gazdasági hasznosításán keresztül érték jön létre. Valamit tudunk, találunk valami üzleti modellt, megpróbáljuk eladni, és akkor amit kapunk érte, az az érték. És a Jurassic Park írója az egy nagyon érdekes kis gondolkodó fazon. Ő ezt mondta a tudás, vagy az Information Society-ről, hogy az információs társadalomban szerinte senki nem gondolkodik. Azért szerettük volna alapvetően létrehozni az információs társadalmat, hogy a papírt kivonjuk a gazdaságból, ezáltal gyorsabb legyen, dinamikusabb legyen. De amit igazából megszüntettünk, az a gondolkodás. Én nagyon sok tekintetben egyet tudok érteni ezzel az emberrel. Feltétel nélkül, maradva a Google-ös betegség példánál, diagnosztizálnak Google alapján emberek olyan betegségeket maguknak, ami nincs is. És ez csak egy nagyon egyszerű, kvázi vicces példa, mert elmegy az orvoshoz, és megnyugtatják. De ez cégek esetében, nagy stratégiai döntések esetében is igaz manapság. Tehát nézzük meg, szedjük szét elemeire, hogy értelem vagy tudás, és utána a gazdasági hasznosítás. A tudás, hogy hogyan áll elő a tudás, itt van az, hogy mibe fektetnek a cégek. A tréning terv mit tartalmaz? On the job training, tehát az, hogy beültetik és csinálja valamilyen pilot környezetben, vagy valami belső formális képzés, de ez még mind belső, vagy valamelyik munkatárssal közösen egy ilyen coaching terv keretében. És azt is megkérdeztük, hogy ha benne van a tréning terve, akkor mennyire hatékony. És azt mondták, hogy ezek a leghatékonyabb képzések. Értelemszerűen egyre nagyobb a specializáció a cégeknél, tehát ez valószínű, hogy marad is ez a trend. De nagyon érdekes, ez az utolsó, hogy a formális edukáció csak a cégek 1/5-énél támaszkodnak rá, de ha benne van, tehát ha találnak olyan képzést, ami megfelel számukra, akkor viszont nagyon hatékonynak ítélik. És hogyha megvan ez a tudás, tehát hogyha nagyjából tudják a cégek, hogy milyen kompetenciával kell rendelkezni, mi az, amit ők valószínű el tudnak adni, akkor pár dolog arról, hogy hogyan történik ennek a gazdasági hasznosítása. Idővel, hogy állunk egyébként? Jó. Tehát itt az a lényeg szerintem, hogyha kereslet van, minden van. Tehát lehet itt bármilyen állami támogatás, adókedvezmény, ha nincsen fizetőképes vevő, fizetőképes kereslet arra a tudásra, vagy annak a hasznosításnak arra a formájára, tehát nem kap értéket érte a cég, akkor nincs semmi, akkor nem fog erőforrásokba fektetni. Viszont ha van kereslet, akkor mindent meg fog tenni, hogy ez a befektetés megtörténjen. És ez azért mondtam, hogy farkában rapó kutya, mert minél több a munkanélküli, a nap végén annál kevesebb lesz a fizetőképes kereslet. Tehát én azt gondolom, hogy a jövőben a cégeknek érdeke lesz, hogy kevesebb legyen a munkanélküliség, hiszen, vagy kisebb legyen a munkanélküliség, hiszen akkor a piacuk is várhatóan fizetőképesebb lesz. A másik, hogy meg szokták gyanúsítani általában a cégeket, meg a mai gazdasági környezetben azt szokták mondani, hogy nincs hosszú távú gondolkodás, de van csak másmilyen. A mostani hosszú távú gondolkodás azt jelenti, hogy hogyan készítem föl a szervezetemet arra, hogy rövid távon tudjon reagálni a gazdasági környezetre. Minél flexibilisebb, hosszú távon minél flexibilisebb és minél agilisabb tudást vagy vállalatot vagy szervezetet szeretnének létrehozni. Ez azt jelenti, hogy a kompetencia az mindig kell, az köztudatba kell, hogy legyen, viszont az erőforrás csak igény esetén. Tehát ugye a 30-as évek válsága arról szólt, hogy felhalmoztak nagy-nagy raktárkészleteket, amiket nem tudtak eladni. Ma már ezt senki nem csinálja. És az erőforrás hasonló raktárkészlet lesz, tehát az emberi erőforrás is hasonló raktárkészlet lesz. Kihasználatlan emberi erőforrást egyetlen egy szék sem fog raktáron tartani, tehát alkalmazni. És itt a fontos az új fókusz, hogy a munkakör a lényeg, és nem a végzettség. Tehát nem mérnökre van szükség, hanem olyan emberre van szükség, aki nekem megoldja, hogy ha a vevőm szeretne valamit, akkor az úgy nézzen ki, ahogy. És hogyha a jogszabály írja elő, hogy mérnök kell, akkor megoldjuk, de igazából nem az az elsődleges. Viszont szokták, ez nagyon divatos a cégek körében az egyetemeket okolni, hogy nincsen megfelelő olyan ember, vagy bármilyen képzőintézményt. De ez egy másik kutatásunk, és ez itt visszacsapott az ostor feléjük, hogy csak 13%-a a cégeknek, 13%-ának van dokumentált munkaerő stratégiája. És itt akkor jogosan kérdezik a képzőintézmények, hogy oké, de hogyha te se tudod megmondani, hogy mi kell neked, tehát hogyha nincs erre stratégiád, akkor én találjam ki. És ez már innentől kezdve egy közös felelősség, és itt visszautalnék a munkavállalók felelősségére. Nem arról szól már, tehát én azt mondom, mindenki, aki munkanélküli, és azt válaszolta, hogy ő nem hajlandó tanulni, ezt is érdemes lenne megnézni, hogy mennyi a munkanélküli azok között, aki nincsen, az felelőtlen. És annak meg lehet mondani, hogy ő felelőtlen, mert nem nézi meg, hogy mi az a kereslet, ami a piacon van. És erre mondjuk azt, hogy a just-in-time munkaerő a jövő. Tehát a cégek reagálnak a válságra, csak mi nem szeretjük azt, hogy ezt megteszik. Pár évvel ezelőtt még 30-60 nap kellett a fontosabb HR döntések érvényesítéséhez. Ma már 2 nap, és ez nem feltétlenül az IT rendszerek miatt van, mert 5 évvel ezelőtt nagyjából hasonló IT infrastruktúrák voltak, mint most. Hanem egyszerűen a folyamataik lettek annyira kihegyezettebbek, amiatt, hogy a hosszú távú stratégia már azt jelenti, hogy hogyan tud ő rövid távon reagálni. És az emberi erőforrás hasonlóan fog viselkedni, ha szeretjük, ha nem, mint az acél, vagy az energia, vagy bármelyik másik stratégiai erőforrás. Ebből fakadóan ugyanúgy nem HR lesz, hanem igazából a supply chain management része lesz a humán erőforrás gazdálkodás. Tehát erőforrás allokálásról fogunk tudni beszélni, és nem lesz személyzet is. Tehát a személyzet is, mint fogalom, én azt gondolom, hogy a jövőben egyre inkább eltűnőben lesz. Transzparenciát, letisztult paramétereket, tehát tényleg hasonlóan a másik stratégia erőforráshoz, Ez úgy fog megjelenni a mindennapokban, hogy projektmunkák lesznek, részmunkaidő, tehát ez kvázi a csomagolása, a darabolása annak az erőforrásnak, amit a cégek igénybe vesznek. Egyre több standardizálás, egyre több automatizálás, itt az IT megatrendekkel nek a kihasználása, ahol csak lehet. A globalizációnak az eredményét, főleg az angol nyelv, ami egy nagy segítség ebben, egyre több shared service, ez tulajdonképpen egy shared service center, egy raktár, egy központi raktár, ami azért fontos, mert egy központi raktárból sokkal jobban ki tudom szolgálni a teljes vállalatomat, mint sok kicsiből. Sokkal nagyobb lehet a kihasználtság, és ez azt jelenti, hogy innentől kezdve nem a munkavállalók mennek oda, ahol az erőforrás van, hanem a cégek fognak, tehát nem a munkavállalók mennek oda, ahol a cégek vannak, hanem a cégek fognak oda menni, ahol a munkavállalók. A külgazdasági hivatalban most nagyon sok olyan megbeszélésen voltunk, ahogy cégek kérdezték, vagy felmérték az országot, hogy jönnének ide. A beszélgetéseknek a 80%-a arról szólt, hogy van-e megfelelő munkaerő. Egyre laposabb szervezetek lesznek, nem lesznek, és ez azért is lehet egyébként, hogy ennyire nyílik az olló a felső vezetés és a beosztottak között, ami volt itt az előző ábrán, hogy nagyon laposak lesznek a szervezetek, sokkal nagyobb felelőssége lesz, sokkal kevesebb, tehát az overheadre fordított költség az kevesebb lesz, mert kevesebb ember látja el a felső vezetési feladatokat. Viszont azt a felső vezetőt, aki ezt ellátja, sokkal jobban meg kell fizetni. Tehát nagyjából ezt a képet tudom mondani arról, hogy a mai gazdaságban hogyan látom, hogy az értelem, a gazdasági hasznosítás hogyan teremt értéket, és hogyha későbbiekben tudunk beszélni arról, vagy akit érdekel, hogy a mi mindennapjainkban ez hogyan történik, akkor ezt el tudom mondani, de ezt most azért nem fogom kibontani, ezt a részletes tanulmányt, hogy mik voltak a kiszervezés okai régen, mik voltak most, hogy jön létre egy ilyen erőforrásraktár, mi annak a lényege, hogy lesz olcsóbb és mégis több értéket teremtő valami, miben változik az outsourcing most és régen, miért értékelődik fel a presztízse ennek az egész területnek. Ez én azt gondolom, hogy egy ilyen külön félórás etapot igényelne, de hogyha valakit ez érdekel, akkor én nagyon szívesen megosztom vele. Köszönöm szépen!